Sára nővér azt mondta, hogy válasszak egy témát, ami nekem tetszik, hogy mi lenne jó a fiataloknak egy ilyen első alkalom, 8 boldogság közösség, sokan most jöttetek először, most ismerkedtek. A cím ugye az, hogy Kenenci, jöjj és lásd. És valahogy az jött bennem elsőként, hogy legyen kis Szent Teréz. Mert hogy még október van, és október 1-én volt az ő ünnepe, ami a mi közösségünkben nagyon fontos. Ilyenkor vannak a rózsa elsői ma este, tehát az is nem túl rég volt, biztos többen voltatok is. És ez mindig egy nagyon megérintő élmény, hogy akárhol szervezzük meg a világon, a templomok megtelnek, de úgyhogy a csillárokról is lógnak az emberek, Teréz ennyire vonza az embereket. És még azért is, mert hogy Teréz fiatal volt. Ő 24 évesen meghalt, tehát ő egész életében fiatal volt, és ő így lett egyházdoktor. Tehát ő egy fiatal lány, egy fiatal apáca volt, akinek egy olyan tanítása lett, egy olyan élete lett, egy olyan életszentsége lett, ami bárkit ezen a világon tanítani tud. Mikor II. János Pál 97-ben egyházdoktorra avatta, akkor azt mondta róla egy ilyen pápai levélben, hogy a szeretet tudományát fedezte föl nagyon eredeti módon. És ez mindenkire vonatkozik. De az is érdekes számomra, hogy ő, mint fiatal, hogyan élte meg, hogyan tud ő tanítani, és hogy nektek egy Magyarországon 2021-ben fiatalnak mit mond Teréz? És hogyan volt ő fiatal? És mindenféle kulcsszó eszembe jutott Teréznek, ugye nagyon gazdag életműve van, nagyon jól ismert, az életét is tök jól ismerjük, mert leírta, meg a testvérei mellette voltak. Nagyon-nagyon jól tudott reflektálni önmagára, tehát teljes részletességgel ismerjük az egész életét, gondolatait. És akkor olyasmik jutottak eszembe, hogy ami számotokra is fontos, ami egy mai fiatal számára is fontos, meg általában egy mai ember számára, vágy, szeretet, szerelem, szabadság, eredetiség, felfedezni, kreativitás, boldogság, tudatosság, önismeret, igazság, integráltság. Ebben a nagyon profi volt ezekben a dolgokban. Aztán a kérdéseink, hol a helyem a világban, mi a hivatásom? Egy negatív oldalra is gondolhatunk, tehát nem csak egy ilyen idealizált és nagyon pozitív valamire. A traumáink, az ő traumái, a gyengeség, a bukások, betegségek, a bénázások, a képtelenségek. És még néhány ilyen divatos szót is beemelnék, hogy flow, ez a Csíkszentmihályi féle flow. Élte ő a flow-t. Influencer. Mindfulness. Paradigmaváltás. Hát kezdeném a vágyjal. Teréza, a végtelen vágyak szentje. Ő ezt sokszor használja, és ezt a kifejezést, hogy végtelen vágyaink vannak, és majd néhány dolgot idézek is tőle, hogy az ember már így szédül, hogy még meddig megy el ebben a vágyakozásban. És ez nagyon fontos, hogy fiatalon vannak vágyaink, ezért is kértem, hogy írjad le, hogy kicsit gondold át, hogy igenis, szeretünk nagyot álmodni fiatalon, nagy vágyaink vannak. Ugye a vágy, a mély vágyunk nem azonos az álmodozással, amikor csak úgy álmodozunk, és az úgy se lehet, és az csak egy ilyen menekülés valamiféle képzelgésbe. Az igazán vágy, ami a szívemben ott van, szeretném, ha megvalósulna az életemben, ezért mindent megteszek. És sajnos sokszor az mondja, hogy telik az élet, ezekről a vágyakról úgy lemondunk, meg hogy belesüllyedünk valamiféle középszerűségbe, beletörődünk, hát ez csak így sikerült, hát nem lehetett, mert hát az élményeimet nem lehetett megvalósítani. Sokszor egy ilyen áldozati hozzáállással, mert hogy a környezetem, mert a férjem, mert a feleségem, mert a főnököm, mert a miniszterelnök, mit tudom én, tehát, hogy sajnos nem lehetett megvalósítani. Teréz nagyon nagyot álmodott, és mert végig kitartott. Nagyon nagy vágyai voltak, végig kitartott, és bejött, és igaza volt, és nagyon érdekes, hogy ő már 14 évesen elhatározta, hogy ő belép a Kármelbe, és nem is később, hanem ő most lép be, 14 évesen. 14 éves az még akkor is nagyon fiatal volt, és nem lehetett belépni a Kármelbe, és akkor ő képes arra, hogy apukájával elutaznak egy zarándoklatra Rómába, mennek az audienciára a pápához, és Teréz így próbálja magát így idősebbnek mutatni, úgy fésülje a haját, hogy 20-nak nézzen ki, vagy most, na. És mikor ő odaér a pápához, tudjátok, az csak annyi szokott lenni, egy kézfogás, vagy egy kézcsók, vagy ilyesmi, letérdel, belenéz a pápa szemébe, és azt mondja, engedje meg, hogy belépjek a Kármelbe, mert hogyha a Szent Atya megengedi, akkor senki nem fog ellenállni. És akkor úgy próbálják elvonszolni, vagy így a pápa is csodálkozik. Hát, ha jó Isten úgy akarja, akkor kedves gyermekem be fog érni. Szóval, hogy ő 14 évesen ezt megmeri lépni azon a pápának, hogy engedjenek, hogy belépek a Kármelbe. És aztán ő élete végéig mélyíti ezt a hivatást. Keresi, hogy hogyan lehet jobban, még mélyebben, mi a hivatásom. Tehát nem elégszik meg azzal, hogy jó, beléptem, itt vagyok, apácsa, ezt akartam. Nem, még mélyebbre, még mélyebbre. Az emberben benne van ez az irányultság, hogy a végsőkig elmenni. Hol van nekem az, hogy a végsőkig? És itt már jön is a flow, ugye? Akkor vagyunk flowban, hogyha a képességeink legjavát tudjuk adni, és a határunkig elmegyünk. Tehát nem csak úgy félig, meddig, hanem tényleg a legjobbat adom magamból. És ezt nevezhetjük boldogságnak is. Vagy önmegvalósításnak is. Ez érdekes dolog, hogy hol is az én határom, hogy hol megyek el a végsőkig. Mert van úgy, hogy vagy nem megyünk el a végsőkig, vagy túlmegyünk. És akkor már az már öngyilkosság. Tehát, hogy halálra fárasztom magam, már túl sok, már kiégés, az nem fló. A végsőkig, de van egy határa ennek. És ez egy komoly bölcsesség is kell. És számomra nagyon fontos, hogy Teréz odafigyel a legmélyebb vágyaira, mindig odafigyel. Komolyan veszi a vágyait. És addig akar menni, amíg ezek meg nem valósulnak. És naponta újra kérdezi, hogyan valósítsam meg, hogyan éljem meg. Nagy példaképpen, meg nagy barátnője, Jeanne d'Arc, aki egy jó pár száz évvel előtte élt, de ugye Franciaországnak védőszentje, meg egy népszerű, jól ismert szent, és érzi magában, hogy ő is szeretne ilyen lenni, de hát nem tud. Ugye Jeanne d'Arc 18 évesen a francia seregeket vezette Anglia ellen, aztán meg még győztek is, vitte a zászlót, győzelemre vezette a francia sereget, aztán meg még vértanú is lett, mágián megégették. Teréz érzi, hogy ilyen, ez a végsőkig elment a missziójába, én is el akarok, és ilyen nagy szent akarok lenni, de azt is, hogy tökéletesen képtelen vagyok erre. Én egy kicsi vagyok, nekem nincsenek ilyen képességeim, de akkor is nagy szent akarok lenni. Ez így egészen fiatal kora óta benne van. És az egyik Teréz szakértő, egy bíboros, Danielu bíboros, azt mondja róla, hogy mikor Teréz jellemzi egy mondata, hogy Teréz a vágy végtelensége a teljes tehetetlenségben. Erre szoktunk már innen szép győzni. És annyira érdekes, hogy Teréz, aki 24 évesen meghalt a Lisieux-i Kármelben, ami egy kisváros Franciaországban, a kutya nem ismerte őt. A nővérei is, nővértársai is, mikor meghalt Teréz, mit írunk a nekrológba, mit lehet róla mondani? Nem tett csodákat, nem vezette a francia hadsereget, nem prédikált, nem, senki nem ismerte. Annyi volt, hogy leírta az önéletrajzát, mert megkérte az előjárója, és aztán ezt így kiadják. Na jó van, de egy Lisieux-i Kármely apáca megírja, most érdekelni fog ez valakit? És futó tűzként elkezd terjedni a világon, nem győzik újra és újra kiadni, és Teréz nagyon hamar egy nagyon népszerű szent lesz, és manapság a legjobban ismert, legnépszerűbb az egész világon. Emlékszem, mikor egy nővértársunk Amazóniába került misszióba, és akkor így leírta, hogy így 3 napig mentek autóval, busszal, meg kiskajakkal, meg őserdő, és végre megérkeztek missziós terepükre, bemennek a kis házba, az emberekhez, és ott van kis Szent Teréz kép a falon. Tehát, hogy nem tudsz olyan helyre menni, hogy meg azt hiszem, hogy a legtöbb teológiai szakdolgozat és doktori disszertáció Terézről születik. Tehát hihetetlenül vonzó és termékeny az ő élete, az ő tanítása. És hát, hogy látjuk a rózsásai mesteket, mikor az egy nővérünk, aki Kínában él, így 8 városban megszokta, hogy oda megy egyedül egy templomba, és az emberek közönlenek. Kínában. Még azt is mondta, hogy tudjátok, hogy mi Kína nemzeti ünnep, a kommunista Kína, október 1. Valahogy arra napra esik. Ez kis Szent Teréznek az ünnepe. Szóval azt gondolom, hogy ez a Szentlélek műve, hogy belőle egy ilyen nagyon népszerű, nagyon ismert és nagyon vonzó szent lett, és hogy az ő tanítása, Teréz maga kérte egyébként Istentől, hogy olyan utat tudja kérni, olyan kis utat, ami minden lélek számára lehetséges lesz. Hát egy kicsit nézzük meg, hogy milyen volt ez az út, milyen ez az út, mit kínál ez nekünk. Teréz meg volt győződve arról, hogy az ő nagy vágyait Isten adta. És azt mondta, hogy Isten adja a vágyainkat, akkor ő is fogja betölteni. Tehát ha bennem vannak ezek a nagy vágyak, hogy én nagy szent akarok lenni, az Istentől van, és akkor én bízom abban, hogy ezt meg is adja. De mondtuk azt, hogy második János Pál úgy jellemzi Terézt, hogy a szeretet tudományát írta le, élte meg. Érdekes, hogy Teréz így folyamatosan is szembeúszott az árral. Majd a paradigmaváltásnál megnézzük, hogy volt egy bizonyos korszellem, és ő nagyon sokszor egy ellene megy ennek, vagy sokkal mélyebbre megy. Például a korszellem a Kármelben az volt, hogy a nővérek felajánlották magukat Isten igazságosságának, ami azt jelentette, hogy hát úgy szemlélték a hivatásukat, hogy mi azért vagyunk itt, hogy visszatartsuk Isten büntető kezét, magunkra vonjuk a különböző megpróbáltatásokat, és ezzel megmentsük, hogy a lelkek a pokolra kerüljenek. Tehát Isten, aki büntetni akar, aki a bűnösökre le akar sújtani, majd mi visszatartjuk az ő kezét, felajánljuk magunkat Isten igazságosságának, és vezetünk. És Teréz is nagyon nagy specialistája volt a lelki küzdelemnek, nagyon bátran élt a lelki küzdelme, de azt mondta, nem, én ezt nem. Én Isten irgalmas szeretetének ajánlom föl magam, és én mindent Isten irgalmán és szeretetén keresztül akarok nézni. Az igazságosságát is. És egy kis epizód, még be se lép a Kármelbe, 14 éves, és arról hall, hogy az újságok tele vannak, hogy egy gyilkos, egy Pranzini nevű gyilkos, megölt 2 nőt, meg egy kislányt, elfogták, tárgyalást ki fogják végezni. És egész Franciaország felbojdult kivégezni, megölni, szörnyűség, egy szörnyeteg. És Teréznek az az indítatása van, hogy ő ezért az emberért imádkozni fog, hogy a halála előtt meg tudjon térni, és meg tudja bánni a bűneit. És akkor beavatja a nővérét, és megkérje, hogy ugyan már fizessen be Szentmisére, ezért az emberért imádkozik, és alig várja, hogy mi történik, vajon megtér. És ez a Pranzini végig visszautasította azt, hogy gyónjon, stb. De aztán az újság megírja, hogy amikor már fönt van ott azon a esztrádon, ahol is felakasztják, vagy nem, a giotinnal lefejezik, a pap is ott van a keresztel, akkor hirtelen jelez a papnak, hogy hozza oda a keresztet, és megcsókolja a keresztet. És amikor Teréz ezt olvassa, akkor annyira boldog, és azt mondja, hogy az első gyermekem. Tehát ahol mindenki azt látta, hogy gyilkos megölni, kivégezni, Teréz azt mondja, az első gyermekem. Tehát azt mondja, hogy mindent az irgalmon és a szereteten keresztül látni. Isten igazságosságát is. Ugye, mint keresztények tudjuk, hogy hát a szeretet az nagyon fontos, a legfontosabb parancs a szeretet, és igyekszünk is szeretetben élni, meg szeretni másokat, de valahogy megfeledkezünk arról, hogy ezt valami megelőzi. Nevezetesen az, hogy hagyom magam szeretni, hogy befogadom a szeretetet. Terész például szeretett tud imádkozni, hogy Istenem, te szeretsz engem. Jézus, te szeretsz engem. És mindent megtett, azért érezte azt, hogy a legfontosabb az, hogy befogadjam. Aztán majd abból én is tudok majd szeretni másokat. És sokszor erről megfeledkezünk, csak igyekszünk, meg áldozatot hozunk. Főleg, ha már valakinek családja van, meg gyerekei, akkor mindig a másik az első. És akkor egyszer csak ebből lesz egy nagy keserűség, egy összeomlás, vagy elegem van mindenből, ott hagyok mindent. Tehát ez is az ő tanítása. Hogyan hagyom magam szeretni? Nap mint nap, percről percre, hogy fogadom be? Van egy aranyos epizód, de szeretem ezt, mert annyira jól mutatja, hogy milyen az ő lelkisége. Egy olyan korban a Kármelben mindenki olyan volt, mint aki karót nyelt. Szigorúság. Nővérem az kézis, nővér nem mosolyog, nővér nem mutogatja a kezét, nővér nem ugrándozik, nővér nem futkos, nővér ez se, az sem, az sem. És Teréz ugye 15 évesen belép a Kármelbe, és van egy nővére, aki később lép be. Tehát nála idősebb, de az ő novíciája lesz. Ő egy ilyen segéd novícia mesternő, Teréz. És hát tudjátok, ebben a korban jellemző volt ez az állandó bűntudat, hű de rossz vagyok, hű de haragszik rám a jóisten, hű de elbuktam, de vagy el vagyok keseredve, hogy milyen rossz vagyok, meg béna vagyok. Ez az állandó bűntudat. Teréz így csodálkozva hallgatja. Nem derül ki, hogy mi volt az a elbukás, és mi miatt keseredik el az ő nővére. És azt mondja, hogy hát akkor most vedd elő a feszületedet, a nővéreknek így mindig van egy feszület így a skapulájuk alatt, nekem itt a rózsafűzeremen van, azt mondja, hogy hát akkor most csókold meg Jézust. És akkor Céline a nővére, így a lábán megcsókolja. Azt mondja, hogy de hát egy gyermek így csókolja meg az apukáját? Hát az arcát csókold meg. És most tedd oda az arcot, azt, hogy ő puszíjon meg téged. Céline oda teszi. Kérdezem, most akkor minden jó, el van felejtve. Na, szóval, hogy ő az érzelmeit is hajlandó volt megélni, megmutatni, és másoknak is tanítani, hogy éld meg, éld meg. És hogy Jézus ennyire közel van, megpuszíj az arcodat. 7-szer puszítasd meg magad, jó? És mindez mindig nagyon kedvesen, nagyon szeliden. Most ő puszíl meg téged. Mondtam azt is, hogy szerelem. A szerelem nagyon fontos fiatalkorban, de mindig fontos. Ő szerelemből lép be a Kármelbe. Ő Jézusnak a szerelmese, és azt mondja, hogy őt egy dolog táplálja, ő más könyvet nem is olvas, mert csak a Szentírást. Nem is annyira tudja olvasni egyébként, mert nem volt rendelkezésük álló Szentírás. Csak amit a liturgiában hall, meg bizonyos részek, amit fel tud olvasni, Ószövetségük például nem volt, mert abban olyan ciki részek vannak már, nehogy már egy apác haját olvasson. Nem is volt divat, hogy a katolikus egyházban szentírást olvasni, de még a kolostorokban sem. Szemlélődő élet, aztán hát nincs neki bibliája. Egy biblia van a Kármelben, de nem szabad olvasni, nehogy olyan részre essen a tekintete, amitől megbotránkozik, vagy valami rosszat tesz neki. Teréz mit csinál? Ahányszor meghall egy részt, vagy el tud olvasni, vagy küldenek neki levélben, lemásolja egy noteszbe, kívülről megtanulja, és a zsebébe hordja, a szívén hordja. Azt mondja, csak a Szentírás, más engem nem táplál. Tehát ez a paradigmaváltás, ez azt is jelenti, hogy mindig a Szentíráson keresztül nem állok meg az emberi ösztöneimnél, az agresszivitásomnál, a negatív érzéseimnél. Van, látom, elismerem, de menjünk tovább. Hogy lehet ezt még mélyebben, másképp látni? Hogy lehet hátat fordítani, és valami más felé nézni, ami Jézus szeretete, ami Jézus tekintete? És hát igen, elgondolkozik azon a részen, Lukács evangéliumában, tudjátok, a bűnös nő, aki bemegy Simon farizeus házába, és a könnyeivel öntözi Jézus lábát, hajával törölgeti, és Simon farizeus jól megbotránkozik, na, ha a proféta lenne, tudná, hogy ki ez a nő, egy bűnös. És Jézus azt mondja, hogy Simon, mondanék neked valamit? Ugye mond egy példabeszédet arról, hogy ki az, aki jobban szeret, akinek többet elengednek az adósságából. És utána az asszony felé fordul. Ja, és Simonnak mondja, hogy látod, mióta beléptem hozzád, te nem csókoltál meg, ő a lábamat csókolgatja, mióta itt van. És a végén azt mondja, hogy sok bűne megbocsájtatott, mert nagyon szeretett. Teljesen nagyon szeretett most ez a bűnös nő, aki a legjobban szereti Jézust, hát én akarom őt legjobban szeretni, most akkor hogy legyek én ebben az evangéliumban? És kitalál egy másik példabeszédet, az orvos példabeszédét, és azt mondja, hogy hát akkor képzeljük el, hogy van egy orvos, akinek van két fia, és az egyik fiú megy az úton, de az apukája látja, hogy kövek vannak az úton, és elveszi a köveket az útról, hogy ne essen a fia. És a fiú megy, nem esik el, de nem tudja, hogy az apja elvette a köveket, úgyhogy nem is hálás, nem szereti különösebben. Amikor a másik fia megy, ő elesett a kövekben, apukája bekötötte a lábát, begipszelte, gondozta, és a fiú nagyon hálás neki. Azt mondja Teréz, én az a gyermek vagyok, aki erről a jó Isten elvette a köveket, mert tudta, hogy mennyire gyenge vagyok, hogy milyen mélyre zuhanhatnék. Teréz ezt nagyon komolyan gondolja, érzi magában, hogy olyan érzékeny élek, és annyira vágyik a szeretetre, hogy ha Isten nem óvta volna meg, akkor a prostituált lenne, akkor ő odaadta volna magát az első férfinek, vagy akárhánynak. Ő ezzel tisztában van. Ja, hogyha én nem lettem úgymond bűnös nő, vagy egy bűnöző szabályosan, a jó Isten elvette rólam a köveket, és én ezért nagyon hálás vagyok. Én még hálásabb lehetek, mint a bűnös, akinek megbocsájtanak, mert előlem el. Akkor én szeretem a jobban. Tehát, hogy mindig mélyíti, és nem mondja erről a legnagyobb vágyáról, hogy a legjobban szeressem. De kit is szerethetett Teréz igazából, így konkrétan? Hát a nővértársait, ugye, akikkel együtt élt egy klauzúrában. És hát ez már egy kicsit nehezebb, mint Jézus után lelkesedni. De Teréz ugyanúgy lelkesíti, hogy szeresse a nővéreit. És a nővérei között ott van egy elviselhetetlen elöljáró, ott vannak nehéz természetű nővérek, vannak hisztisek, vannak betegek, vannak depressziósok, vannak akármilyenek, kiállhatatlanok. És ugye elég kicsi közösség, tehát a kármelita közösség mindig 14-16-18 fős, tehát a 20 főt sem éri el, mert hogy a Avilei Teréz ezt kéri, hogy ilyen ekkorák legyenek, hogy aránylag családias közösség lehessen. És Teréz azt mondja, hogy a szeretetet megélni az csak nagyon konkrétan lehet, és a napi kicsi dolgokban. És ő nagyon-nagyon tudatosan odafigyel mindenre, a legapróbb dologra. És azt mondja, hogy nem szalasztok el egyetlen alkalmat sem, hogy áldozatot hozzak, de mindezt szeretetből és örömmel. Legyen az egy tekintet, legyen az egy szó, egy pici szolgálat, mert nincs más. Egy liziói Kármelben, klauzúrában, tizenvalahány nővérrel összezárva, az élet a dögunalom, ennyi van. Felolvasok egy részt a békéziratból. Van a közösségben egy nővér, akinek megvan az az adottsága, hogy mindenben visszatetszik nekem, a szokásai, a szavai, egész lénye nagyon kellemetlen hatással vannak rám. De ez is szép, hogy nem ítélkezik, hogy ez egy utálatos nőszemély, hanem rám kellemetlen hatással van. Magáról beszél. Emellett szent szerzetesnő, aki valószínűleg nagyon kedves a jó Isten előtt. Nem is akartam engedni természetes ellenszenvedni. Tehát ez is annyira jó, hogy leírja, ezt az egész világ fogja olvasni, de először is a saját nővérei, akik benne vannak a sztoriban. Nem szégyeli, nem takargatja. Van nekem egy természetes ellenszenvem. De azt mondja, nem akartam engedni természetes ellenszenvemnek. Azt mondtam magamnak, hogy a szeretetnek nem érzelmekből, hanem tettekből kell állni. Ugye sokszor úgy olvasuk Terézt, hogy így lelkesedik meg, hogy hát ilyen habos-babos, de ő nem habos-babos, tehát ő ezt vérre menően élte. Tettekből kell állnia. Tehát mindenképpen azon voltam, hogy azt tegyem meg ezért a nővérért, amit azért a személyért tennék, akit a legjobban szeretek. Nem elégedtem meg azzal, hogy imádkozzam azért a nővérért, aki annyi küzdelemre adott alkalmat. Szóval hozzá kell adni, hogy a többi nővér így került el, hogy inkább, jaj, nem már. Ő nem kerül így. Minden lehetséges módon szolgálatára is próbáltam lenni, és mikor kísértésbe estem, hogy kellemetlenül válaszoljak neki, beértem azzal, hogy legszeretőbb mosolyommal mosolyogjak rá. Gyakran, mikor nem voltam pihenőn, ez a rekreáció, gondolom, így fordították, hivatalos érintkezésbe is kerültem ezzel a nővérrel, és mikor a harcaim túl hevesek voltak, megfutamodtam, mint valami katona szökevény. Mivel sejtelmesen volt arról, hogy mit érzek irányában, sohasem gyanította viselkedésem indítókait, és abban a meggyőződésben élt, hogy egyénisége kellemes a számomra. Egy napon, a pihenő órán körülbelül ezeket a szavakat mondta nekem, igen örvendező arccal. Lenne olyan szíves, és megmondaná nekem gyermek Jézusról nevezett Teréz nővérem, hogy mi az, ami annyira vonza én felém. Valahányszor csak rám néz, mindig mosolyogni látom. Ó, mi vonzott engem az a lelkeményén rejtőző Jézus volt. Jézus, aki megédesíti a legkeserűbbet is. Azt feleltem neki, hogy azért mosolyogtam, mert örültem, mikor láttam. Zárójelben. Persze nem fűztem hozzá, hogy ezt lelki szempontból értettem. Lényeg az, hogy keresi az alkalmat, hogy rámosolyogjon, hogy kedvesen szóljon hozzá, és ez megérinti a másik embert. Hogy lehet, hogy maga ennyire szeret engem? A pszichológiában mondja az ellenjárat törvénye, hogy és megvan a... És erre mondom, hogy influencer. Tehát, hogy mivel befolyásolom a környezetemet? Mivel akarom befolyásolni? Hogy hatok a környezetemre? Teréz így akart hatni. Egy olyan közösségben, ahol nagyon sok volt a keménység, a szigorúság, szigorú, baromi szigorú a termény. És ő mosolyog, és keresi az alkalmat. Tehát van benne egy nagyfokú tudatosság, egy folyamatos tudatosság. És néha is elbukik, meg elmenekül, de azt is tudatosítja. Most így sikerült. De azt akarom, hogy és úgy folytatunk. És erről is sokat beszélünk manapság, és nagyon nagy szükségünk lenne a tudatosságra, mert túl sok impulzus ér minket, túl sok mobiltelefon, túl sok internet, túl sok Facebook, túl sok minden. És telnek az órák, és a Facebookon vagyok, és a... Tehát még nagyobb tudatosság kell ahhoz, hogy ellene tudjak menni a mikor szellemünknek, az én... Ezt úgy is szokták mondani, hogy sodródom az ára, ugye sodródni a fadarabok is tudnak, vagy ellene úszom. És itt nagyon nagy elhatározások kellene. Teréznek nagyon sok ilyen nagy elhatározása volt. Kicsi dolgokban, de nagy elhatározás. És egy nyilván ti is naponta százszor találkoztok ezzel, hogy olyan szívesen olvasnám a Bibliát, vagy olyan szívesen fölhívnám a nagymamámat. Jaj, de hát már elment az idő, mert hát a Facebookon voltam, meg az a... Vagy megnéztem a sorozat 66. részét is, pedig csak 50-et akartam. Vagy már éjjel 3 óra van, megnéztem azt a filmet, reggel 7-kor kell kelni, hát tudjátok, na. Tehát a tudatosság, olyan nagy szükségünk van rá, és érezzük, hogy ebben nagyon könnyű elbukni, és csak sodródni. Vagy pedig, hát jó, ma így sikerült, majd holnap másképp lesz, majd holnap jobban vigyázok. Á, ma hát ez így. Teréznek nem volt az, hogy majd holnap. Teréz tudatosságának a legfőbb pillére az, hogy csak a ma van, csak a most van. És én ezt a mában élem, ami az én legnagyobb vágyam, amit én élni akarok, amit én elhatároztam, ami engem Isten hív, csak a ma. Van is egy ilyen verse, hogy a ma éneke, amiben így mondogatja, hogy ahhoz, hogy szeresselek itt a földön, nincs másom, csak a mai nap. Mondja Jézusnak, de mondja a nővéreire és az őt körülvevő sok mindenre. Csak a mai napom van. A tegnap már elmúlt, a holnap még nincs. Csak ma, a most. Úgyhogy erre is egy kicsit figyelhettek, hogy élem meg a mai napot. A mai napot élem, a jelent élem. Vagy a múlton rágódom, vagy a múlton gondolkozom, ábrándozom, vagy a jövőn ábrándozom. Kell jövőt is építeni. De a jövőt úgy tudom építeni, megélem a mai napot. Csak úgy. És akkor már itt is vagyunk ennél a ma divatos szónál, hogy mindfulness. Ezt így föl kellett fedezni, mint a spanyol viasz. Annyit jelent, hogy tudatos jelenlét. Erre vannak tanfolyamok, lelki gyakorlatok, stb., hogy az embert megtanítani arra, hogy itt vagyok, itt ülök a fotelben, van nekem lélegzésem, és arra figyelek. És kifizetek 30 000 forintot, hogy figyeltek a lélegzésemre, jaj, de jó. De hát ez a keresztény hagyományban is ott van, meg szinte minden vallás hagyományában. Tudatos jelenlét. A testemben, most, itt. a lélegzésem, érzem, hogy bennem van az élet. Mert egyébként hol vagyunk? Egy elképzelt világban, vagy álmodozásban, filmnézésben, vagy valami másban. Egyszerre túl egyszerű és túl nehéz, hogy a mostban én magam jelen legyek. És Teréz ennek nagyon nagy szakértője. Nincs másom, csak a mai nap. Ugyanakkor sokszor neki se sikerül. Hát a Kármenben van olyan, hogy belső ima, ami csendes belső ima, egy óra, két óra, amikor nem történik semmi, csak a csendben, imában van. Na most Teréz leírja, hogy ő minden nap elaludt. Belső ima? Már alszik is. Mert dögfáradt volt. Tehát egyrészt 15 évesen lépett be. Nagyon szigorú a Kármelnek a napirendje. Mindig holtálmos. Mindig elalszik. Tehát ő végig aludsz ezeket a belső ima alkalmakat. Leírja egyébként. Úgyhogy a nővére úgy kihúzta, mint a húzat, hogy ez meg ne jelenjem. De Teréz beleírta, úgyhogy hát később azért megjelenik. Csak hogy egy ciki volt, a Kármelita elalszik. Minden nap elalszik, mert néha jó, de hogy minden nap. És ez a szentnek a visszaemlékezése. De Teréz erre azt mondja, hogy ez van. És hogy úgy gondolom, hogy amikor az orvos megoperál egy beteget, akkor elaltatta. És hogy a jó Isten elvégzi bennem a munkát, és hogy a szülők ugyanúgy szeretik a gyereküket, mikor alszik, sőt, talán még jobban, és csodálják, és nagy szeretettel nézik. Hát fáradt, és elalszik. De azt mondja, hogy jó, a jó Isten jelenlétében vagyok, és ő elvégzi bennem azt a munkát, amit el akar végezni. Szeretjük azt a szót is, hogy reflektálni. Teréz folyamatosan reflektál. Folyamatosan. Önmagára, az őt körülvevő pici világra, zárt világra, és mindig az evangélium fényében, és mindig Jézus tekintetében. Ő már gyerekként egyébként a családjával együtt Jézus arcának szentelte magát, úgyhogy neki Jézus arca a minden. És állandóan rajzolja és festi. Fölmaradt egy csomó rajz és festménye, nagyon ügyesen rajzol, és állandóan festi Jézus arcát, és éli. És azt mondja, hogy az arcod az egyetlen otthonom. Erről is egy nagyon jó verse van. Tehát ebben a tekintetben lenni, mert az identitásunkat mitől kapjuk? Egy szerető tekintettől. Nem attól a tekintettől, amelyik elítél, amelyik ledorongol, hanem csak egy ilyen végtelen, szeretetteljes tekintettől. Ugye a szülők is ezt csinálják a kisbabával, hát csodálják, és a baba érzi, hogy csoda vagyok. És ha ez nincs, akkor az nagyon nagy baj tud lenni. Terézben ott van ez a elmenni a végsőkig. Ő erről nem mond le. Az a vágya, hogy nagy szenté váljon. Most felolvasok egy részt, egy nagyon híres részlet a kéziratából. Olyan érdekes, hogy ő hamar megtalálja a hivatását, és kiharcolja, hogy 15 évesen beléphessen a Kármelbe, és ott van, és tök boldog, és ú, de jó. És 7 évig van a Kármel, mondja, 24 évesen meghal. És az utolsó előtti évben, 1896-ban ír le egy nagyon fontos felfedezését. És ebből azt látjuk, hogy ő még mindig keres. Hát ő már szent, ő már ott van, ő már beérkezett. És keres. Úgyhogy felolvasnám ezt a részt is, hogy mi ez a végsőkig való keresés. És még azt is hozzátenném, hogy Teréz ekkor már teljes sötétségben és lelki éjszakában van. Ez egy majdnem 2 éves folyamat az élete végén, haláláig. Már nem tudja hinni, hogy Isten létezik, olyan sötétségben van. TBC-s, nagyon sokat szenved testileg, lelkileg egyaránt, és a végén belehal. És úgy hal meg, hogy ebben a sötétségben. És már 5-6 hónapja ebben az állapotban van, amikor ezt a szöveget leírja. 96. szeptemberében. Hogy egyesed vagyok, ó Jézus, hogy kármelita vagyok, hogy veled való egyesülésem által anyja vagyok a lelkeknek, ennek ki kellene elégíteni engem. De nem így van. Kétségtelenül hivatásom ez a 3 kiváltság. Kármelitának, jegyesnek és anyának lenni. És mégis más hivatásokat is érzek magamban. Érzem a harcos, a pap, az apostol, az egyházdoktor, a vértanú hivatását is. Egy szóval szükségét érzem annak, vágyom arra, hogy érted Jézus, megvalósítsam a leghősibb tetteket. Látjátok itt a vágyom, tehát kifejezi a vágyát, érzékeli és megy az irányába. Egy keresztes lovag, egy pápai zuáv bátorságát érzem a lelkemben. Csatatéren szeretnék meghalni az egyház védelmében. Érzem magamban a papi hivatást. Ó Jézus, mekkora szeretettel vennélek kezembe, mikor hívó szavamra leszállnál az égből. Mekkora szeretettel adnálak a lelkeknek. De jaj, miközben pap szeretnék lenni, csodálom és irigylem Assisi Szent Ferenc alázatát. És hivatást érzek magamban arra, hogy kövessem őt, és ne fogadjam el a papság fenséges méltóságát. Ó Jézus, én szerelmem, én életem. Tehát így beszél Jézushoz, miközben az érzékszervei azt jelenti, minden azt mondja, nincs Isten, nem tud hinni, tök sötétség. Ó Jézus, én szerelmem, én életem. Hogyan lehetne összeegyeztetni ezeket az ellentéteket? Hogyan lehetne megvalósítani az én szegény kis lelkem vágyait? Kicsinységem ellenére úgy szeretném megvilágosítani a lelkeket, mint a proféták, a doktorok, apostoli hivatásomban. Szeretném bejárni a földet, hirdetni a nevedet, de mindenek felett a véremet szeretném kiontani, érted? Utolsó cseppjéig én szerelmes megváltom. A vértanúság, ez volt ifjúságom álma, és ez az álom nagyra nőtt velem a Kármel kolostorában. De érzem azt is, hogy őrültség az álmom, mert nem tudnám magam arra korlátozni, hogy a vértanúságnak csak egyfajtája után vágyakozzam. Mindegyik kellene ahhoz, hogy kielégítsen. Szeretném, ha megostoroznának és megfeszítenének, mint téged, imádott kegyesen. Szeretném, ha megnyúznának, mint Szent Bertalan. Szeretném, ha forró olajba mártanának, mint Szent János. És még ezt folytatja. Én Jézusom, vajon mit felelsz az én bolondságaimra? Van-e kisebb, tehetetlenebb lélek az enyémnél? Tehát így látja a kettőt. Ezek a nagyvágyak ott vannak, és valóságosak. És az is ott van, hogy annyi vagyok, amennyi vagyok. Van-e kisebb, tehetetlenebb lélek az enyémnél? Azonban éppen a gyengeségem miatt tetszett úgy neked, Uram, hogy kielégítsd az én kicsi, gyermekes vágyaimat, ma pedig más vágyakat is ki akarsz elégíteni, a világ mindenségnél is nagyobbakat. A belső ima alatt, miközben vágyaim valósággal kínpadra vontak, kinyitottam Szent Pál leveleit, hogy valamilyen választ keressek rájuk. Pillantásom a korintusiakhoz írt első levél 12. és 13. fejezetére esett. Tehát a választóit keresünk. Az elsőben azt olvastam, hogy mindnyájan nem lehetünk apostolok, proféták, doktorok, stb., hogy az egyház különféle tagokból áll, és hogy a szem ugyanakkor nem lehet kéz is. A felelet világos volt, de nem töltötte be a vágyaimat, nem adott békét. Mint ahogy Magdolna egyre mélyebbre hajolt be az üres sírba, és végül is megtalálta, akit keresett, úgy én is egyre mélyebbre ereszkedve semmiségem mélységeiben, oly magasra emelkedtem, hogy el tudtam érni a célomat, anélkül, hogy bátorságomat vesztettem volna, folytattam az olvasást. Látjátok, ő addig keres, amíg meg nem találja azt a választ, ami neki kell. Megy tovább, végsőkig. És ez a mondat megkönnyebbülésemre szolgált. Törekedjetek a tökéletesebb adományokra, én azonban egy még felségesebb utat mutatok nektek. És az apostol elmagyarázza, hogy a legtökéletesebb adományok is mennyire semmi szeretet nélkül. Hogy a szeretet az a felséges út, amelyik biztosan Istenhez vezet. Végre megtaláltam a nyugalmamat. Az egyház misztikus testét szemlélve, egyik Szent Pál által leírt tagban sem ismertem magamra. Jobban mondva, mindegyikben magamra akartam ismerni. A szeretet kezembe adta a hivatásom kulcsát. Megértettem, hogy ha az egyháznak különféle tagokból álló teste van, akkor a tagok legszükségesebbjének, legnemesebbjének sem lehet híjával. Megértettem, hogy az egyháznak van szíve. Ugye, amikor Pál felsorolja a tagokat, szívről nem beszél. De Teréz addig mélyíti, mondja, az egyháznak van szíve, és hogy ez a szív lángol szeretetében. Megértettem, hogy csupán a szeretet tarthatja mozgásban az egyház tagjait. Hogyha a szeretet véletlenül kihalna, az apostolok nem hirdetnék többé az evangéliumot. A mártírok sem akarnának már, nem akarnák már a vérüket mondani. Megértettem, hogy a szeretet magában foglalja az összes hivatást, hogy a szeretet a minden, hogy átfog minden időt és minden teret, egy szóval, hogy örökkévaló. És akkor túláradó, észvesztő örömömben felkiáltottam. Ó Jézus, én szerelmem, végre megtaláltam a hivatásomat. Miközben ő a szeretet éri, amióta az eszét tudja. De most azt mondja, megtaláltam a hivatásomat. Tehát, hogy nem kell elmenni a világ másik részére, ott vértanúnak, vagy ott apostolnak, vagy itt papnak. Végre megtaláltam a hivatásomat. Az én hivatásom a szeretet. Igen, megtaláltam a helyemet az egyházban, és ezt a helyet te adtad nekem, Istenem. Anyámnak az egyházban, a szívében a szeretet leszek. Így minden leszek. Így meg fog valósulni az álmom. És ezt végig viszi haláláig. Tehát annyira érdekes, hogy ott van a teljes sötétség, és ott van az is, hogy ő akkor is hitben él, hogyha az érzékei azt, hogy nem tudok hinni. Ő azt mondja, hogy hát akkor azt hiszem, amit hinni akarok. Én hinni akarok Istenben, akkor ezt fogom élni. Hihetetlen ez a tágasság, hogy ő egy bezárt kicsi Kármelben, a Kármelek kicsik, mert a város közepén van, tehát még csak ilyen nagy földjeik sincsenek. És az ember, ahogy Terézt olvas, mindig egy ilyen tágasságot érez, hogy mint az egész világ az övé lenne, és nekünk is ez a tágasság kegyelme jut általa. Mindig nyitott szemmel, mindig tágasan. És semmit sem kényszerként él meg, még ezt a sötétséget sem, hanem választja. És amikor választani tudunk, akkor leszünk szabadok. Amikor nem elszenvedem, meg rám kényszerítek, én választom. Milyen más. És ez az a bizonyos paradigmaváltás. Van egy aranyos kis jelenet, már a halálos ágyán fekszik, tehát már egy-két hónap múlva meghal, és a nővér, aki bejár a szobájába, fölírja minden szavát, mert azért érzik, hogy itt egy szenttel van dolguk, és érdemes fölírni, amiket mond. Tehát bemegy a szobájába, és Teréz így sóhajt, és így megtörli a homlokát. És azt mondja, és ez azon a rájön, hát itt tartod. Mutatom neki, hogy mennyire szenvedek, szükségem van a sajnáljon. Itt tartok. És ez neki nem gond. Azt mondtam, hogy olyan akarok, hogy zsándárkot megégessenek a mágián, és akkor Jézus nevét ma. És közben sajnáltatom magam. Ez is én vagyok. Tehát az integráltság is ott van, hogy nem egy idealizált képe van önmagáról, hanem ott vannak az erőssége, és ott van ez a kicsiség sokszor. Olyan vagyok, mint egy gyerek, meg elesett, meg ennyi. És ez nem probléma. És amikor a nővére így csodák, ó, kedves nővér, mennyire szenved, milyen hősiesen, és tényleg, hát szenvedek, de jól szenvedek. Hát hol így, hol úgy. És még olyat is kimer mondani, hogy ne hagyjátok a gyógyszereket a betegek mellett. Mert a szenvedő beteg az lehet, hogy beveszi, mert öngyilkossági gondolatai vannak. Tehát, hogyha ezt kimondja, akkor neki is van. És nem szégyeli. A valóság van. És van egy nagyon-nagyon szép rész, ami nekem annyira sokat adott, és olyan sokszor gondolok rá, és amikor nem gondolok rá, akkor volt, hogy valaki figyelmeztetett, hogy te Veronika, minden tanításodban elmondod. Ja, igen, igazad van. Bocs, igen, igen. Teréz mondja, ez is az utolsó beszélgetésekben van, amit a nővére egyez le ott a betegek mellett. Teréz azt mondja, hogy vannak emberek, akik mindent úgy forgatnak, hogy a lehető legrosszabb legyen nekik. Hát nekem ez pont fordítva van. Hogyha teljesen sötét az ég, hogyha nem látok egyetlen fénysugarat sem, hát akkor én abból csinálok örömet. Na és, abból csinálok örömet. Na és ő ezt megcsinálta. Szóval, hogy ezért lett ő egyházdoktor. Tehát egy nagyon rejtett, nagyon egyszerű élet, látszólag semmi nem történik, de belsőleg olyan hatalmas dolgok történnek benne, hogy abból csinálok szeretetet, abból csinálok örömet, ahol látszólag nincs, meg nem is lehet. Nincs abból olyan sok. 2000 évvel 33-34. Nőből még kevesebb. A Navillei Teréz, aki nagy szent volt, meg ismert, meg hősies, meg nagy dolgokat csinált, meg van Szijjénai Szent Katalin, nagyon nagy dolgokat csinált, látványos. Teréz, aki semmi látványosat. És őt ismerjük a legjobban, őt követik a legtöbben, őt használjuk a legtöbbet a tanítását. Hát akkor Ezzel fejezném be, hogy ezt ízlelgessük. Akkor abból csinálok magamnak örömet. Megcsinálom az örömet. Ez egy olyan hasonlatot is szokott mondani egyébként, ez még fiatal nővérkora óta, hogy olyanok vagyunk, mint egy kicsi gyerek, aki járni tanul. Föl akar menni lépcsőt, tehát hogy vonz a picit, hogy fölmenjen. Hát a kis lábát fölemeli az első lépcsőre, de még oda se tud fölmászni, hogy az anyukáját fel nem segíti. Mondja, hogy így próbálkozni, azt mondja, nagyon fontos a jó szándék, és mindig emeljük fel azt a pici lábunkat. De ne csodálkozzunk, hogy még addig se sikerül fölmenni, hogy az első lépcső. De biztosak lehetünk benne, hogy van egy lift. Akkor kezdtek lifteket tenni a házakba, ugye 1870-es. A lift, és megkeresi a Bibliában, hol a lift? A Jóisten karja. Nekem Jézus karja. És hogy fölemel, abban én biztos vagyok. Fölvisz a legmagasabb lépcsőfokra. És akkor most egy órás csendes időt, egyéni időt javaslunk nektek. Odafigyelve, mi az én vágyam, és beszélgess erről Jézussal, és engedd, hogy szólítson, és vigye tovább, és írd le, ami fontos neked, ízlelgedd, szívedben forgasd. Lényeg az, hogy magaddal és Istennel töltsd ezt az egy órát, és csendben.